Kedves kollégák, kedves hallgatók és kedves érdeklődők, a KEDD oktatói S-sorozatban a hatodik előadást fogjuk mai nap meghallgatni. Az előadónkat szeretettel köszöntöm dr. Varga Gábort, aki ennek a területi egészségügyi központnak az igazgatója. Elmondta, hogy 4 megyének a felügyelője, úgyhogy ez egy nagyon szép dolog. Egyébként évtizedek óta pszichiátriában, gyakorlatban is dolgozik a főorvos úr, és a kiégésnek egy avatott szakértője. Őt kérem föl, hogy tartsa meg előadását számunkra, hát hogyha később égünk ki. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen a felkérést, és a meghívást is. Kicsit ilyen humoros volt a bevezető, hogy mint a szakavatott, hát nehogy úgy hangozzék, hogy mint aki már átélte és annyira beavatott, hogy már tudja is a kiégést, és ha már meg tudja oldani, akkor ez minden oké. Okay. Tehát azt gondolom, hogy ez a témakör eléggé ilyen sláger manapság, amikor a humán erőforrást próbáljuk karba tartani, hogy ne kopjanak az emberek. Ne legyen nagy a rotáció, ne hagyják el az országot, a munkahelyet, a kedvet, az egyetemet, a nem tudom, a kreditpontokat. Szóval egy kicsit nagyobb a falat annál, mint hogy egy ilyen 60 percben most vagy nagyon elmegyek, és akkor itt szakmázok, vagy pedig kicsit próbálok, hogy azokra a háttértényezőkre, vagy okokra, vagy szervezeti, vagy személyi okokra körbejárni, ami ezt valahogy meg tudja előzni, vagy nézzük magunkat, és akkor időnként álljunk meg, aztán csináljunk egy skálát, amit itt hoztam, egy csomót, hogy vihettek vagy belőle, meg önskálázhattok. Tehát nem azt kérem, hogy nekem utána mindenki mondja el a pontszámát, mindenki maga majd eldönti. De időnként érdemes ezt megnézni, hogy hol is tartunk mi, meg azt az illúziót el kell engedni, hogyha mi humán erőforrásként sok kommunikációban részt veszünk, sok konfliktust megélünk, a szervezeti konfliktusoktól a személyes szerepkonfliktusokig mindent, akkor látszik a megkopás. Na most vannak azért erre elég sok nemzetközi tapasztalat, hogy hollandoknál például a szociális munkás képzésnél 5 évig praktizál a szociális munkás, amikor végzett, 5-10 évig tereptanár és egy kicsit praktizál, kicsit kliense vezet, beégeti magát ott az égéstérbe, és sokat a csillogó szemű hallgatóval tölt, és a másik 10-15 évig pedig már csak tudományos, elméleti és oktatói munkát végez, hát valószínűleg is ezért kezdte már oktatni a végén. Úgyhogy ez egy olyan rutin, rotáció, amiben hát az kell, hogy egy társadalomnak legyen annyi pénze, hogy egy pályára háromszor annyi adagot diplomát oszt ki, hogy ezt a rotációt biztosítani lehessen, és utána, ha kedve van, és már elmúltak a kiégés tünetei, akkor visszamegy és kezdi újra a praxisba. Hát ugye szokták mondani, hogy 7 éven ki nem csak házasságot, kapcsolatot, szakmát, minden egyebet kell cserélni, és ma egy értelmiségitől azt várjuk el, hogyha beszél valamiről, akkor lehetőleg ne derüljön ki, hogy mi a szakmája. Ugye, tehát, hogy annyira szakmaközi nyelvet próbálja meg megfogni, és inkább a rugalmasság, az alkalmazkodás, a feladatra való koncentrálás lesz az, amit ez a társadalom elvár, mint hogy a nagyon szakmai mély ismertek, azokat majd úgyis valakik szabályozzák, és egyébként itt a multik, azok megmondják úgyis, hogy mi a dolgunk, és hogyha nem akarunk nagyon újítani, akkor örülnek, és végezzük a rutin feladatot. Na most úgy építettem fel egy kicsit ezt az előadást, hogy először a kiégésnek a tünetvilágáról, lehetőségeiről, hogy kell kimenekülni az örvényből, aztán utána azokat a lehetőségeket, amit jelenleg a szupervízió, a esetmegbeszélő csoportok mindenfélék képviselnek ebben, azokra térnék egy kicsit ki, aztán a konfliktusok után egy kicsit a vezetésnek a jelenlegi csapdáit, hogy ma rendszerekbe hogy darálódunk le. Ebben a humán antropológiai létünkben ugye nagy probléma az, hogy nagyon sok mindenben tudunk alkalmazkodni, csak leginkább a pszichés alkalmazkodási képességnek a genetikai csomagja van beszükülve. nem véletlen, ugye az egyik Heideggernek a mondat, aki azt mondja, hogy a létünk az a jövő és a múlt között csak pár pillanat be van szorítva. Tehát tényleg egy kicsit ez a fajta kozmikus lét nélküli állapot, amit megélünk, hogy állandóan karácsony van, ugye viccet is szokták mondani, hogy a szexuális élet vagy a karácsony, inkább a karácsony minden évben van, ez az öregeknek a vicce. De tényleg annyira gyorsan pörög a világ, hogy mindenki azt éli meg, hogy hát itt baromira föl vagyunk gyorsulva, megy a tempó, és igazán nem véletlen, hogy az időmenedzselés az egy ilyen sláger téma, time management, és mindenki egyezkedik, rengeteg idő megsporoló dolog van, gyorsan tudunk az autópályán menni, e-maileznünk, online bekapcsolunk mindenkit, és egy perc alatt megszervezzük az üléseket, arra a választ is várjuk, hogy akkor nem, akkor még megy egy SMS, hogy akkor nem olvastad, és akkor hát mindenkit így bekapcsolunk ebbe a rendszerbe. Csak közben azt felejtjük el, hogy ez a ráhangolódás az 30 perc, mire el tudunk mélyedni egy feladatban, még annál is hosszabb, és ha ezekből állandóan így kirángatnak bennünket, akkor ezek az állapotok igazán megszakadnak, és 5-6 ilyen megszakadás után már se tudjuk, hogy mit akartunk csinálni. De a kultúra maga teremti számunkra ezt az állandó online levést, még a WC-n se zavar senkit, hogyha ott akarnak. Tehát még a telefonnak a kultúrája, a fenoménje is megváltozott, a postás kisasszonyok dugdosták ott a vonalakat, hát idő volt, és mondták, hogy a 7-es készülék, vagy a 7-es kabinba menjen oda az ember, vagy a fülkében, mikor egyetemista voltam, és tudom, hogy a Fehérváron nem volt egyetlen nyilvános telefonfülke az egyetemista koromban. Tehát utcáról se lehetett telefonálni. Most annyira felgyorsult ez a rendszer, hogy az ember ezt az információ tömeget nem tudja feldolgozni. És ez az információ dömping az egyik fő ok. A másik, amit a társadalomban feltételeznek, az, hogy írtóra bonyolult lett a társadalom. Nem tudja átlátni egy átlagember, hogy most mi van ezzel a forint-euró árfolyam kockázattal, mi van ezekkel a, nem tudom én, a különböző angol száz záloghitel csődökkel, és az miért van befolyással az ő hiteltörlesztésére. Akkor az anómia elméletek, ugye, ami Dürkheimtől elkezdődött már 1895-ben az Öngyilkosságunk című könyvben leírja, hogy amikor a meghirdetett értékek maguktól devalválódnak, vagy a Mertoni anómia, amelyik egy kicsit már a 20-as éveknek a fogalma, az annyit tesz hozzá, hogy a meghirdetett értékek és a törvényes utak, amik a valósághoz ehhez vezetnek, azok között megnő a távolság. Tehát magyarul, ha az embereknek megnő az álma, a vágya, Lacan szerint, akkor borzasztóan frusztráltak lesznek. Tehát túl nagy vágy, kicsi esély, hozzáférési esély, borzasztóan gyötri az embereket. Másik a vertikális és horizontális mobilitások a társadalomban, óriási az áttelepülés, a külföldi munkavállalás, most már mindenki EU-s polgár, mindenki mehet lakóhelyváltoztatás, minden. Most már feloldották a szerződések azt is, hogy csak a munkaerő vándorolhatott, most már vándorolhat az is, aki inaktív. Tehát az egész, minden, megnyíltak a lehetőségek. Ma már annyira nagy a szerep kihívás, hogy ugye a szociológiai és pszichiátriai, pszichológiai fogalmak is egyértelműen arra tendálnak, hogy amíg a Freud a pszichoanalízissel, a konfliktusokkal foglalkozott, meg az intrapszichés dolgokkal, addig ma az interpersonalitás a fő téma, a személyközi viszonyokban van a fő baj, és azok közül is az egyik legalapvetőbb lélek daráló az az identitás válság. Tehát, hogy ki vagyok én, honnét jövök, hova megyek, hol vagyok, ennek a megfogalmazása. És annyi az identitás kínálat, hogy az végig azt mondja, hogy én rokkantnyugdíjas vagyok, én heroinista vagyok. Most gondolják ezt végig, hogy mennyi identitás kínálat van, és abból igazi identitás, ami stabilan tudja, hogy hova tart, merre tart, mi a célja, az igazi hiány a társadalomban. És állandóan újabb identikus helyzeteket kell megvalósítani. Állandóan újra kell definiálni magunkat. Ezek mind aláássák azt a fajta biztonságot, amit a mi biológiai, genetikai állományunk hordozott, fertőzésektől elkezdve a tiszta ivóvízzel, minden egyéb, ugye a biológiánk az úgy nagyjából rendben van. 7-8 évet nőtt a várható élettartam az elmúlt 15 évben Magyarországon, főleg a nők vonatkozásában, most már 8-9 évvel tovább tudnak élni. Aztán a férfiak azok, ugye, akik akik ápolásra szorulnak, azok időbe elmennek, és akkor hölgyek pedig a szociális oktatókban ott 90 évesen nézzük a demencia problémákat ugye szegényeknél, mert hát akkor már 40-60% az esély, hogy a hamut mambuval fogja keverni, de a biológiája él, csak hát a pszichés esélyei csökkennek. No, hát ezek azok az igazi problémák, amiket a mi társadalomban most igazán nehéz megoldani. Most az egyik ilyen történés, ugye, hogy a burnout fogalma mindenki által tudott, ugye, hogy az kiégést jelent, de a fogalom eredetje az a kohászatból jön, hogy amikor az öntvényekben lévő szénnek a mennyiségét ki kellett égetni ahhoz, hogy az a jó vas anyag az megfeleljen az ipari felhasználásra, és innét származik ez a dolog, hogy olyan anyagoknak a fölhalmozódás, ami nem kell oda, az ki kell onnét égetni. De nálunk fordítva használjuk ezt a dolgot, mert nálunk meg azt jelenti, hogy azok a fajta finom érzékenységeink, csápjaink, hogy mondjam, ezekre való nyitottság szűnik meg. És ezek lesznek a tünetei, hogy reménytelenség, inkompetencia érzés, célok, ideálok elvesztése, nincs jövőkép. A jövőtlenség a depresszió alapja. Azt az egyént hívjuk ugye, depressziósnak, akinek nincs jövőképe. Aki azt mondja, mit tudom én, mi lesz holnap, azt sem tudom, hogy ki vagyok, fiú vagy lány. Ugye, rögtön jön ez a fajta. Lacan volt az a francia analitikus, aki megfogalmazta világos, hogy a vágyak azok, mint egy vonzanak, kudarcok meg hátulról kergetnek kudarc kerülésként, és akkor ez mozgat egy kicsit bennünket. És Lacannak volt egy ilyen hasonlata, talán elhoztam, csak úgy viccből szoktam ezt mutatni, hogy van egy ilyen játék, talán többek ismerik ezt a tolókocka játékot, de azt hiszem, hogy pehémre, de itt van, no, oké. Okay. Talán ismerik ezt a játékot, mi is az egyik alapítványban csináltuk a reklámanyagnak. Ebbe vannak ezek a tolókot picik, ha megy körbe, akkor látszik, és itt van egy ilyen műanyag karika, amit beteszünk a 16 kocka helyéből, csak 15-ben van ez a kocka, az az, ami cserélni hagy segíteni. Ez az a hiány, ez a vágy, amit életbe kell tartani, és ha ez szükséglettel teletömjük, akkor leáll. Gyerek se játszik, hogyha ezt a műanyag kockát ide, vagy ezt a műanyag gyűrűt ide beleteszem a 16. kocka helyére. Csak addig játszik bele, amíg ezt a hiányt elkezdi használni. Most egy kicsit ez egy hasonlat arra, hogy az ember is ugyanezt, tanulom, aztán nézzék egy körbe, hogy manualitással jobban memorizálunk, mint a... Tehát ez a fajta vágyakkal való cselekvés, hogy tudomásul vesszük-e azt ma, hogy egy brainstormingba beülnek, és akkor van 100 ötlet, és körülbelül 5 vagy 10 valósul meg. Elfogadjuk-e, elviseljük-e naponta, hogy 90 hülyességet találunk ki, mire értelmes termék vagy valami projekt megszületik. Szóval erre nem biztos, hogy rá vagyunk készen. Gondoljak, az ügynökök bemennek, nem akarok biztosítást kérni. És akkor azok a lélektelenül állandóan támogatni, hogy 95 után is menjen be, most jön az ötlet, aki meg fogja kötni az üzletet. Szóval hogy ezt a fajta kultúrát, hogy többlettermeléssel elvállalni azt, hogy kudarc, 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 nincs visszajelzés, és egyszer csak bejön valami ötlet, ugye ezekre rá kell készülni. És az attitűdöknek a dolga, hogy én mire való vagyok, nem tudom én jól csinálni, ezért van nekem diplomám. Tehát állandóan szembesül a tehetetlenség érzéssel, mert hogyha főleg az elején egy kicsit omnipotensen kezdte, hogy ő mindenre alkalmas, mindent meg akar változtatni, vagy éppen ugye a kutatások szerint divat most a szociális területeken, hogy helper vagy az angol száz területén helper szindrómában szenved ez a segítő tünetcsoport, aki minden áron, ha a kliens beledöglik, és akkor is segíteni akar rajta, mert a segítés neki sokkal fontosabb, mint a kliensnek a vágya vagy a szükséglete. Tehát ez a ugye viccelni szoktuk, hogy átküdi a zebrán, meg visszakíséri a vakot, de nem akart átmenni, de ő most végre egy jó cselekményt összetudott magának vakarni. Tehát, hogy ez a fajta kultúra, amiben tényleg az kell, hogy tényleg szükségletekre tudunk reagálni, tényleg a személyes szükségleteket képesek a mi rendszereink, az oktatói környezet, a kórházi környezet, ezek a nagy kusztodiális rendszerek arra alkalmasak-e, hogy abban lévő szerencsétlen, aki ott szenved, és ha halál tusáját vívja, arra legyen egy érdeklődő tekintet, és mondjuk ne a süteményrecepteket beszéljük meg a feje fölött. Ez a legnehezebb mondjuk a mai kultúrában, azt gondolom. De most a kiégésnek mik lesznek a tünetei? Van egy depresszív személyiség struktúra, ez a minden-minden, úgyse sikerül típusú beállás. Hát ma a depresszió az komoly jelenség a társadalmakban. Ha azt kérdeznék, hogy a magyar társadalom depressziós, akkor azt kell mondani, hogy hát vannak depressziósok elég jó arányban, de mégis inkább a szorongás uralja a társadalmat, Kopp Máriának és Strapszkinak a kutatásai szerint is, mert hát mindenkinek vannak szorongásos tünetei, csak ha ez állandósul és minden más funkció fölé megy, hát akkor beszélünk szorongásos spektrumról, aminek a pánikbetegségtől elkezdve a kényszerig, a fóbiáig mindennye van a klinikumban. Ez a szorongás spektruma ma ilyen divatosan. Sajnos elég nehéz vele küzdeni, és a szorongás a depresszió előszobája. Tehát ha abban, hogy sokat toporgunk, akkor előbb-utóbb hordozzuk a depressziós tüneteket. Ha depressziósok kezdünk lenni, akkor pedig nem lesznek jövőképeink és vágyaink, amire elkezdenénk Lacan szerint a 16. kockáért küzdeni, hogy azt betöltsük oda, eljussunk oda, még azt meglássuk, azt még megalkossuk. Főleg, ha olyan tevékenységet folytatunk, amiben nincs ilyen manuális szépség, mint mondjuk az építészet. Fiam építészmérnök, sokszor megirigylem, mert legalább látja, mert kimegy Japán, megnézi, hogy na, akkor megépítették azt az épületet, amit megterveztek ott 5-8-an, vagy nem tudom. De nekünk mondjuk egy pszichoterápiában, most így mosolyog a kliens, vagy úgy mosolyog, hát elég nehéz azt úgy értelmezni, hogy valami óriási nagy alkotást végeztünk. Ugye? És akkor kialakulnak ezek a filozófiák, ha csak egy embert is megmentette meg, akkor már értelme. Hát persze, igaz, csak ebben hány évtizeded van benn, az egész életed rátetted, és akkor azt az egyet úgy vigyázz rá, mint a kis angyalra, vagy kincsre, nehogy aztán az legyen az, aki szuicidál a következő kanyarba. Ugye? Na most a másik az emocionális kimerülés, hogy előbb-utóbb ez az állandó vágyakozás, készenlét és teljesítmény nyomás, amit a társadalom ránk kényszerít, állandó teljesítmény és nyomásban vagyunk. Hát ennyire még teljesítmény vezérelt társadalmak, az Unió ugyanez, a világgazdasági versenyben ugye ő akar lenni itt a Japán, meg a nem tudom, a Távol-Kelet, meg az USA mellett a harmadik erős pont. Legyünk minden versenyképesség, állandó a verseny, az idő föl van értékelve, aki gyors cselekvő, az nyer, és túlpörgetjük ezt az egészet. Ugye megint csak az időmenedzselésre gondoljunk vissza, hogy a görögök is két szót alkalmaztak az idő fogalomra. Az egyik volt a kronosz, amikor kronológiában nézzük az eseményeket, csak egy ilyen időláncot, egy timeline-t alkotunk, és nézzük, hogy mik voltak. Ez az egyik időtényező, hogy volt előbb, volt után, majd még vágyom a jövőre. Terápiáson is használjuk, hogy rajzol egy ilyen vonalat, és akkor, na hát majd ott fogok, nem tudom én, infúzióban 85 évesen reszketni. És hát most hol van? Most itt vagyok. És akkor, hát még mit vágyik? Hát még ezt szeretném, azt szeretném, még ilyen gyönyörű kapcsolatból, olyanból szeretnék produkálni. A másik a kairosz fogalma. A kairosz meg a megélt idő, amikor élménnyel van tele az idő. Amikor azt éljük meg, hogy az idő elveszett, az idő az így nem is vettük észre, csak olyan jó volt ott lenni azon a koncerten, libabőröztünk, és egyszer csak ránézzük az hát a vége a koncertnek. Na, ez a kairosz. Tehát az időnek egy ilyenfajta megélését is külön fogalommal írták le, mert a görögök is nem voltak azok a nagy pszichológusok, mégis valahogy ezt az idő megélést. És akkor azt mondjuk, hogy rengeteg idő megtakarító eszközünk van a mosógéptől, az automatákig, a mobilig, az internetig, és mégis időhiányba szenvedünk. Hát azért, mert tele vagyunk időrablókkal, a mobillal, a telefonnal, a tévével, a tárgyalásainkkal, a óraadásainkkal, a személyen, mindenfélével, amit kötelező csinálni, ugye? Megvan, hogy mennyi órát, hogyan, kik, mennyit teljesítsenek, és gyakorlatilag ezekkel a tényezőkkel mi szépen elraboljuk az önmagunktól történő időt. Aztán a mai generáció egy része pedig úgy van, hogy egyszerűen a találkozás önmagunkkal az a unalom vagy a csend. Hát ezt nehezen viselik már. Vagy walkman-nel ülnek a hátsó ülésen a kocsiba, ugye? vagy valami más zenét próbál, vagy ha nem azt, akkor néz valamit, de közben olvas, és egyébként meg még a zenét hallgatja háttérben. Tehát igyekszik nem találkozni önmagával. Ez egy borzasztó nehézség lesz, mert földolgozatlan élmények tömege lesz számára a dolog. És a kapcsolatok pedig virtualizálódnak, sokkal inkább érvényesülnek azok a virtuális valóságban lévő Facebooktól elkezdve mindenhol a tényezők, mint a valóságba elmenjek és kezet fogjak vele, és mondjuk éppen lábszagát tapasztaljam. Tehát, hogy ezek mind a kultúrának a hozadékai. Egy kicsit lehet öndiagnózis is. Időnként meg kell állni és megkérdezni, milyen motiváció van a pályán, mit jelent a segítés, hogyan látnak engem a kliensek, hogyan látnak a hallgatók, hogyan látnak a kollégáim, és hol tartok ebbe. Ezek a két skála, amiket hoztam is ilyen betekintésre, tényleg nem azért, hogy itt azt hinném, hogy vannak már tünethordozók, mert ugye általában azért 30-40% az emberek hordozza a tüneteket, 5 év után azért bárki megnézheti magát, ha szerencséje van, csak 40%-os tünet terhelt. Aki meg nem, az sajnos személyiség zavaros, mert az nem tud szorongani. És annak sincs értelme örülni, mert az se biztos, de neki jobb, mert a személyiségzavar sose szenved, ugye? A neurotikusok szenvednek önmaguk, de a személyiségzavar sose, csak a környezetét cseszegeti. Mert ugye, ha nagyon leegyszerűsítjük a személyiségzavart, ami azért meg kell mondani, hogy 17-20% a társadalomban, tehát nem valami ritkaságokról beszélek, 10 millió magyar között, 2 millió itt a Kárpát-medencében ücsörögve, az komoly személyiségzavar, és azokat leginkább az jellemzi, hogy nincs empátiás készsége, megkérdezett tőle, hogy hát milyen lehet a maga édesanyja helyébe? Nem vagyok az anyám. Ez az első. Nincs empátiás készség. A másik az, hogy gyakorlatilag nem tanul a saját kárán. Neki azt mondani, hogy 8-szor kirúgtak, már mindig elkésel, nem tanul a saját kárán. Sose lesz órája. Én, aki bejön úgy, hogy nincs óra a kezén, már nem nagyon szeretem fölvenni interjú nélkül se, sehova sem, mert az valószínű, hogy lehet, hogy mindig azt mondja, hogy mert én mindig megnézem a telefonomon, meg minden, de közben a telefonomig megnézi, hány óra van, ott van, hogy 4 üzeneted van, meg ott van egy csomó utasítás, megint ilyen távirányításban, hogy mit csináljon, ugye? Vagy a gépemen van idő, minek? Hát ott van az óra. Csak közben ott áll a gép előtt, és már megint jött valami, amivel megint nem azt csinálja, amit programozott aznapra. Most a harmadik tünet az az, hogy mondtam az empátia hiányát, mondtam azt, hogy gyakorlatilag nem tanul a saját kárán, nincs szabálytartása. A szabályszegés a harmadik, a szabályszegésből lelki tőkét kovácsol. Tehát az az örömforrása, hogy megszegje a szabályokat. Hát nézzétek meg, hogy a társadalmunkban 2 millió ember boldogan, vigyorogva, másoknak a pofájába nézve szabályt szeg. És ezeket akarjuk mi megváltoztatni, munkaerőpiacra beterelni, cégekbe innovatív tevékenységbe rángatni. Nem fog menni, mert ezzel a masszával valahol nehéz gazdálkodni. A másik az, hogy az okok között, amiket már elsoroltam, nincs visszajelzés, mondjuk egy munkahelyen a legfontosabb, nem csak a teljesítmény, hanem vissza kell jelezni a teljesítményt. Most már van teljesítményértékelés a köztisztviselőknél, a kormányhivatalnokoknál, mindenhol, azokat visszajelzik. Alacsony jövedelmek, adminisztratív tevékenységek tömege, orvosnak, oktatónak, mindenkinek. A határaink rugalmas kezelése, ugye, hogy nem tudjuk betartani a munkaidőt. Soha nem értékeltem azt, aki munkaidőn túl ott maradt. Egy évig voltam fönn a Tarlósnak a főosztályvezetője, az egészségügyi szociális főosztályt vezettem Budapesten. Ott az volt a divat, hogy mindenki ott maradt. De olyan 10 óra, 11 óra felett álmolyogtak be az emberek, és ugye este 8-9 fele még ott élték a magánéletüket is. És mondtam, hogy aki nem takarodik haza 4:30-kor, az nálam másnap jöjjön, és akkor számon kérés. Hát legalább 3-4 hónapba telett, mire a munkaidő betartása elkövetkezett. Aztán Tarlós is nagyon ezt tekerte, aztán elérkezett a kártya, aztán az automatikus beléptetési rendszer. Na ez nekem, mint ingázónak marha jól esett, hogy eddig eljutottunk, mert nekem is állandóan azt kellett figyelni, hogy hetessel kellett kezdődni a belépésemnek reggel. Na hát a Győr, vagy a Pest környéki forgalomba ezt mindig betartani a belvárosba lévő épülethez. Ez nem volt könnyű, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon fontos, nem muszáj ezt túl mereven kezelni, de hogy az a időnek a kerete, az egy nagyon fontos tényező. Ott van, addig és nem tovább. Nyilván vannak extrém helyzetek, de az extrém tényleg extrém legyen. A másik pedig az, hogy gondoljanak a templomokra, az egyházaknak a kultúrájára. Azok a szakrális tereket a templomokba kötelező volt kihasználni. Ugye a szakrális terek az azt jelentette, hogy egy bizonyos tér helyhez csak az a funkció kötődő. Nem lehetett a gyóntatószéken kívül gyónni, nem lehetett ott, nem tudom, hogy áldozni, aztán hátra megyek az utolsó padsorba, ott áldozok. Tehát, hogy minden, vagy a penitenciákat kirolták, akkor megvolt, hogy hol térdelnek le, és akkor hol teszi a penitenciákat. Tehát magyarul a terekhez kötünk funkciókat, az létkérdés. Egy munkahelyen is nagyon fontos. Ezt a mi kultúránk nagyon nehezen viseli, a busz megállóban műtéti elvárások vannak, ugye? Vagy hülyeségekkel akarnak két táskával megszólítanak, hogy csak azt akarom kérdezni, egy egész élettörténet, hogy szerinted mit kéne az életemben csinálni? Én rettegek, amikor csak egy mondatot akarok kérdezni. Hú, el tudjuk képzelni, milyen mondat lesz abból. Hát a testi tünetei ennek az egésznek itt felsorolva, a súlyváltozás, nehogy azt gondoljuk, hogy lefogy a kiégés. Én a kórházi 5 évem alatt, amíg kórházigazgató voltam itt Győrbe, 30 kilót hisztam. Hát az marha sok, ugye, mert az havi fél kiló. De emlékszem a Tamás Lacit, az utódomat, az is rendesen így elkezdett már pocakosodni. Hát ugye totál más lesz az életritmus. Mindig bejönnek, ha elmegy az ember az étterembe, akkor 80 odaülnek, és hülyeséget kérdeznek, olyat, ami nem az étkezéshez tartozna persze. Ott intézik a hivatali ügyeiket, inkább nem megy el az ember kajálni, mert védi magát. Na, ha nem mész el, majd este a hűtőszekrényt magadra borítod, mert nyilván, hogy azért a kalória bevitel meg a orális örömök azért az nem maradhat ki. Hát a magatartás tünete, ingellékenység, cinizmus, minden egyéb, teljesítőképesség csökken, elégedetlen lesz önmagával, frusztrált, mondogatjuk, hogy olyan hülye vagyok, nem tudok már semmit megtanulni, nincsen memóriám, eltűnt. És akkor kezdi a oktatószereket szedni, ugye, hogy miket tud. No, a másik ilyen dolog a érzelmi szintű változások. Állandó lesz a szorongás, depresszió, mindenkitől távolságtartás, érzelmek kifejezésének a zavara, már csak itt rángatózik, már csak semmit nem akar metakommunikatívan, mert annyira beszédes a testbeszéde, az összes jel, hogy jobb, hogyha nem jelenik meg. Politikusoknál is ezt akkor érezni, ugye, amikor már nem mer ilyen üveg pulpitus mellé állni, akkor már beáll, és akkor ennyi látszik belőle, és a nyilatkozó falnál, és azt sem mutatják általában, mert látszik rögtön, hogy amit mond meg az egész között, semmi kongruencia nincs. Aztán jönnek ezek a oldószerek, amikkel szépen bepróbálja ezt a dolgot. Hát mi a felettes én, ugye szuperego, a freudi fogalmazásban, hát az alkoholban oldódó érrész. Most nagyon... Ugye ez a legelső, hogy ezt feloldja a felettesényét. Ha az túl szigorú vele, perfekcionista, egyéb követelőzik, hát akkor kicsit lezsibbasztja, ugye? Ez a kultúra szüleménye. A másik, amit itt látunk, minden olyan dolgot saját kudarcként él meg, ami nem sikerül. Ideálisak lesznek az elvárások, túlazonosul. Sokszor az ember úgy érzem, a hallgatóját inkább megtanulná az anyagot, mint hogy elmondja, vagy én sokszor nem merek kérdezni. Hát én is most vagy szakvizsgáztam a közigazgatásból, vagy államigazgatásból, aztán fickó kérdezett, hogy maga jogász doktor, ugye, mert olyan lelkesen mondtam az anyagomat, aztán mondom neki, hogy nem, én pszichiáter vagyok, azt, hogy akkor ezt a desszert kérdést nem teszem föl. Marhára megkímélt attól, hogy ott kellemetlen helyzetbe hozzom. Na hát a realizmus fázisa, hogy ez az egész időszak úgy kezdődik, hogy gyakorlatilag a szakmája iránt kooperatív, elkötelezett, még minden oké, tudja a dolgait, jók a tervei, ez szép. Ez általában ugye 3-5-8 évnél még gyönyörűen működik. Aztán jönnek a stagnálás, a kiábrándultság. Hát annyi ötletem volt. Most nem a konnak a tyúkok döglenek című viccét akarom mondani, de valahol megélte ezt a kreatív, jó, nyitott szemű csillogó, aki bekerült a rendszerbe, és nagyon jó, amikor humán erőforrásként fiatal oktatók jönnek, fiatal hallgatók jönnek, azoknak mindig nagy az ambíciózók, és egy kicsit átragad, de sajnos a burnout is szeméről szemére terjed. Ahogy a burnoutos doktor burnoutos klienseket fog szülni, meg burnoutos kliensei, betegei lesznek, egy burnoutos oktatónak burnoutosak lesznek előbb-utóbb a hallgatói is. Ugye csúnyán úgy szoktuk fogalmazni, hogy Molnár is lisztes lesz egy idő után a malomban. A pszichiátrekre is szokták ezt mondani. Időbe kell szüneteltetni a pszichiátriai szakmát is sokszor, hogy egyébként néhány burnoutos kollégát ott látok néha, amikor visszamegyek a saját valamikori osztályomra, hát úgy néha el vagyok keseredve, hogy saját maga a szakmájában, ugye ez a cipés cipője című helyzet, nem veszi észre. Aztán frusztrálódik. Visszahúzódik, nem fogad, korlátozza magát, kétségbe vonja a tudását, gyűjti a kreditpontokat, ész nélkül, másoddiplomát akar szerezni, mert szerinte egy tudáshiány van. Rosszabbet van tudáshiány. Egyszerűen az van, hogy ő ezzel az egész lélektani állapotával más nem érzi azt a biztonságot, amit korábban érzett. És hogyha nézzük ezt az örök mozgást, amiben azt érezzük, hogy egy imamalomba vagyunk, egy ilyen monotóniában, azon megyünk haza, már megint eltelt egy nap, és akkor ezt megéljük, akkor sajnos azt látjuk, hogy nincs már interakció, nem akar a hallgatókkal beszélni, a szünetbe gyorsan elmegy a büfébe, nem akar ott bennmaradni a tanterembe, mert akkor érzi, hogy ott meglepik, mint a szúnyogok a lelkesebb hallgatók, pedig azoktól ő sokat ambícióba, emócióba gazdagodhatna, ezt ki kell használni, egyébként ezt mindenképp javaslom. És akkor ellenséges lesz. Nem érdekli ezeket, csak azért kérdezi, majd én újom meg helyette a dolgozatot. Hát nem biztos, sajnos, hogy lehet ezt megelőzni. Elismerés, előremenetel, autonómia, támogató rendszerek, ebben mindenféle lehet, hogy éppen szupervízió, konzultáció. Egyáltalán, ha látom a másikat, hogy annak is kopott a cipője, már az is egy jó dolog, mert azt mondom, hogy ez se lelkesedik annyira. Ez se olyan pionír már, mint egy pár évvel ezelőtt. Megnézzük, és akkor megnyugszunk, hogy ennél még azért én is lelkesebb vagyok. Ugye, van egy ilyen összehasonlítási, egalizációs élményünk, és akkor hazamegyünk. Ez a stábcsoportban mindenben jó. Egyébként baromi jól csinálta meg a csoport módszerét a Bálint Mihály, ugye Michel Bálint kiment a Tevisztok klinikára a feleségével, és akkor 16-18 családorvost összehívott minden héten, és az elesett krónikus eseteiket, amin elakadtak, azokat megbeszélni. 3 szabály volt a Bálint csoportban. Csak kudarc esetet szabad hozni, nehogy dicsekvő klubbá váljon, ugye? Mert mindenki akkor, nekem van egy szuper. Nem. A csúnya esetet, az elakadt esetet szabadott hozni. És a kollégáknak, amikor az esetismertetést elmondta valaki, még kérdezhettek, de csak úgy, hogy bármit, amit még információként kellett. Semmit arról, hogy mit kéne csinálni, vagy nem, csak a történetről, a novelláról kérdezhettek. Utána az volt a feladat, hogy csak azt csinálhatják, hogy a kliens helyébe kell képzelni magát, és azt mondani, ha én a kliens helyébe lennék. Hát persze voltak rafkósok, akik azt mondták, ha én a kliens helyében lennék, akkor ilyen-ilyen típusú pszichoterápiát kérni. Na, kus van, öreg. Nem terápiás ötleteket adunk, csak a kliens helyébe próbálkozunk empátiás gyakorlatot végezni, hogy a kliensre alkotott sok dimenziót gazdagítsuk ennek a szerencsétlenek, aki hozta az esetet. Aztán volt a tapasztalati szupervízió, az már egy tovább lépés volt, eljátszották a klienst, a segítőt, utána szerepcserék, minden, és nem kérdeztek semmit. Csak hazamentek a legények. Ugye dráma módszerek. Aztán jött a klasszikus szupervízió, amikor már részletesen elemezni kellett, hogy mi lesz a következő, hogy lesz a döntés, te minek tartod, én minek tartom, és döntéshozatal. Azt nem lehet megúszni, ugye? Hát erre van a francia költők antológiában, Hallomások című antológiát olvastam most nemrég, és abban volt, hogy miért nem születtünk hangyának előre meghatározott programmal. Persze, hogy mindenkinek ez az álma, hogy előre meghatározott programmal megszülessünk, aztán semmi döntés nem kell hozni. És akkor kész. Floppy ben van, valaki kihúzza, akkor ciki, de egyébként addig örülünk, hogy vannak célok. Hát a kliensek sokszor a pszichiátrián arra panaszkodtak, hogy még a börtön is jobb ennél, nyitott osztályt vittünk, szabadon dönthetek. Mert azt mondja, itt állandóan azt kérdezhetik, mit fogok csinálni, mit kéne dönt. A börtönben megmondják, mit csinálok, és kész. És ott nyugodt vagyok, köszönöm. Ezért mennek el az idegen légióba, ezért mennek el a hadseregbe, meg egy csomó olyan helyre, ahol parancsrendszer van. Csak aztán egy baj van, mert nekem is jött egy olyan kliensem vissza, aki Afrikában volt idegenlégos, francia idegenlégóban eltöltött 21 évet. És akkor ilyen 2 méter 10 centis fickó, Isten bizony, hatalmas srác, és akkor azért került be, mert ki akarta nyírni az élettársát. Mert hogy az azt mondta neki, most már nem szeretne vele élni. Ott akkor megöllek. Ott mentő, ilyenkor medikalizálódik ez a családi krízis, és akkor elkezdett ott föláll sétálni, katonai egyenruhába, bakancsba, föl alá az osztályon. És akkor a kollégáim ott lelkesen mondja, én Szabin voltam, és visszajöttem, hogy mit csinálnak? Hát az pszichoterápiát fogom. Mi pszichoterápiát? Komolyan. És bementünk egy detektorüveges szobába, elkezdtem vele beszélgetni, mondtam a többieknek, na oda menjetek be az ablak mögé, megmutatom a fiúnak, hogy ott ültök és hallgatni fogtok, azt lekapcsoljuk a villanyt, és hallgassátok ezt végig. Végig hallgattam a srácot, mi van, hogy van, merre van, milyen élményei voltak a idegen légióban. Azt mondom neki, most hogy érzi, hogy miért jött be? Hát már megmondtam neki, hogy akkor különben megölöm. Megöli? Hát hogy érti ezt? Hát magának milyen érzést kellett az valakit megölni? Doktor, nekem? Azt mondja, hát én 280 embert zsinegeltem meg Afrikába. Azt mondja, nekem az annyi, mint egy szúnyogot ütnék itt agyon. Aztán utána éppen levezettem elegánsan ezt a pszichoterápiás megbeszélést. Mondtam nektek a gyerekeknek most akkor, kinek van itt pszichoterápiás ötlete? Szóval, hogy mit akarunk mi egy ilyen agresszív roncsal kezdeni? Pszichoterápiát? Hát hol vagyunk? Személyiségzavaroknak nincsen pszichoterápiája. Én Ozsvát professzortól azt tanultam Pécset, hogy ha majd neurotizálod, és azt elkezded gyógyítani, akkor lehet. Na de hát az olyan, mintha én hozzám bejön valaki, ütök rá a tyúk szemére, és ha az fáj, akkor azt elkezdem borogatni. De nem tudom, mi a baja. Szóval körülbelül így lehetne ezt értelmezni a valóságban. Hát egyrészt mivel lehet megelőzni, ugye, mert hát ne csak itt a drámákat mondjuk. Hát reális célkitűzések, ilyen kisebb aprókat, majd ha csak egy kliens, meg ha egyet megmentek az alkonyba, meg egy drogost visszatérítek, meg ha csak egy diplomát szerzek, meg ha csak egy szakdolgozatot írok. Szóval ezeket a ügyes kis apró lépéseket össze kell rakni. Másik, hogy a kudarcok anticipálása. Lehet, hogy úgysem megyek át a vizsgán. Lehet, hogy majd UV-re kell menni. Tehát, hogy ezeket úgy belerakja az egyén előre, vagy a terápiában azt mondja, hát a krónikus szenvedélybeteg, az addikt, azért hívják krónikus betegségnek, mert visszaesésekkel jár. Hát akkor bekalkulálom, hogy lehet, hogy még az én kliensem is visszaesik. Hát, na. Ugye ez a tökéletes perfekcionista, ez nem bírja el azt, hogy ott valami ne legyen tökéletes, hát ez egy nagyon nehéz kérdés lenne. A munkafegyelem célirányos változása ezekkel az időkeretekkel, majd amit említettem, ezeket a szupervíziós lehetőségeket igénybe veszi. Időbeosztás, felelősségmegosztás, reális célok. Szóval olyannak kell lenni egy rendszernek, hogy mi a hallgató célja, mi az oktató célja, mi a tanszékvezetőnek a célja, reális, világos legyen. Általában nálunk nagyon nehéz tisztán a feladatokat így lehatárolni. És általában úgy van, hogy mindenkit rángatunk egy adott dolognál, állandóan összeülünk, bármelyik munkahelyen eléggé ez a gyakorlat, és akkor nem határolják le ezeket a körülményeket. Vagy például az, hogy coachingot alkalmazzanak, vagy szupervíziót alkalmazzanak egy munkahelyen, nagyon, nagyon elidegenítő, még félnek ettől a szervezetek. Az életmód, a saját mentálhigiéné, önismeret, baráti kapcsolatok. Hát az az érdekes, hogy Jakob Lévi Moreno, aki ugye Bukarestben született, egy ilyen spanyol zsidó család, aki éppen nem nyugatra ment, hanem keletre ment, annak a gyerekeként, és kiment Bécsbe tanulni, és a magyar Petőnek és a Kafka írónak volt a szobatársa. és ő volt az, aki csinált erre egy sémát, és azt mondta, hogy vannak a szociális atomok. Létezik egy egyén, és akkor körülötte azok a fontos személyek, akiknél ő érzelmi egyéb biztonságot megél. Ez a szociális atom. Van, akinek üres a szociális atom, egy hajléktalan azt mondja, hogy Sütő Csaba a hajléktalanház vezetője egy Győrbe, ő neki őt ismeri, más nem. Meg néhány embert a kocsmába, akik szoktak kölcsön adni. Tehát a szociális atom üres. Minél több ember van a szociális atomban, annál inkább az ellenálló képessége az egyének megnő. Én azt szoktam mondani, hogy gondoljanak arra, hogy a környezettől mennyire függ az ellenálló képesség. Ha egy üveggolyót el akarok törni egy ülőn, egy vasülőn, amit a kovácsok használnak, egy pillanat alatt el tudom törni egy kalapáccsal, pici ütéssel. De ha én ezt egy gumilepedőre teszem, hogy nehogy a bevizelős papákra gondoljunk, gumilepedő közepére teszem és kifeszítem ezt a gumilepedőt, akkor a közepén ezt az üveggolyót borzasztó nagy erővel tudom csak széttörni, mert a környezet felveszi ezeket a behatásokat. Ez az interpersonális háló, a szociális hálója dönti el az egyénnek a ellenálló képességét. Ezért mondtam az elején is azt, hogy az intrapszichésről áttevődött az interpersonálisra a hangsúly, az egész kultúránkban. És a másik ilyen érdekesség még az, hogy Moreno használt egy másik fogalmat, meg úgy hívják, hogy kulturális atom. Kulturális atom az meg azt értette, hogy egy egyén hány szerepet hordoz. Úgy kell elképzelni ezt az egészet, mint egy margarétát rajzolni, csak különböző nagyságú szirmokkal. Középen valahol az énje, a vágyaival, Lacan szerint, és a szirmok meg a szerepe, hogy apa vagyok, anyámnak a gyereke vagyok, oktató vagyok, pszichiáter vagyok, nem tudom én kicsoda vagyok, és ezekben mennyi a sikerélményem, mennyire töltekezem benne, vagy pedig ilyen, nem tudom én, apáca vagyok, aki sehol nem töltekezik, még véletlen se, hanem csak segít valakiken. Azok nagyon törékenyek. Vagy egy balettáncos, akinek csak egy szerepe, hogy balettoz. Érdekes módon ebben a kisvárosból nagyon sok kliensem van például, akik ilyen egy tevékenységet folytatnak is, azt az életüket arra áldozzák, nagy teljesítményt nyújtanak, van egy gerincsérülés, van egy, nem tudom én, közúti balesete, utána semmi eszköz, amivel élni tud. Nincs több szerep. Kiürül. Tehát veszélyes a monolitikus szerepgyakorlás. Mindig legyenek hobbi szerepeid, mindig legyenek olyan szerepek, amik töltenek, mert nagyrészt a társadalmi szerepek azok fogyasztják az akkumulátort. És ez semmi más, mint egy ilyen, ugye divat ez az energiaőrlet, hogy energia, vámpirok, meg... Hát ne ezt értsék alatta, hanem azt, hogy valahol sikerélmény kell, valahol elégedettségérzés kell. És sokszor ez az elégedett, szabadidőben kipihent ember tud bemenni érdemben dolgozni és tevékenykedni. Az egy illúzió, hogy valakinek a jó hobbiából meg is tud élni. Én azt szoktam mondani, hogy az egy csodálatos lény, akinek a szakmája a hobbija, és még képes vele meg is élni. Ez marad ritkán tud összejönni, ugye ezért kell ezt nagyon figyelni. Hogy az energiát a privát szférára tenni, és ismerje fel a kockázati tényezőket, keressen azért olyan megoldásokat. Én például 5 évig tanultam a pszichodrámát, 1 évig tanultam autogéntréningezni. Hát 6 év, azt kell, hogy mondjam, szabad idejének egy részét arra szántam, hogy önismeret másokkal és a saját reakcióim megismerése. És nagyon-nagyon jó volt, és szerencsé volt, mert ennek a Jakob Lévi Morenónak, aki a Morenóféle protagonista centri funkcionáló módszert megalkotta, ugye a rögtönzések színházát létrehozta Bécsben, annak a tanítványa volt Mévers Hannoverben, és a Mévers felesége, az egy magyar hölgy volt, Mévers Ildikó, annál tanultam 5 évig ezt a dolgot és ezt a módszert. Rengeteget tanultam, és azt kell, hogy mondjam, hogy sok-sok konfliktuson segített át az abban való jártasság, meg az ottani tapasztalatok. Csoportok, kompetenciahatárok, időstruktúra, óriási fontossága van ennek. Az előrelépések lehetősége a munkahelyen belüli megoldása a feladatoknak, ez abszolút kulcskérdése ennek a megoldási körnek. Milyen speciális módszerek vannak még? Mondtam, a Bálint csoportról beszéltem, konfliktuskezelőkészségek egyre jobban terjednek, ne becsüljék le ezeket, nagyon sokszor nagyon jó technológiákat, technikákat lehet elsajátítani ezeken a tréningeken. A különböző feszültség, tűrési technológiák, autogén tréningtől elkezdve mindenféle olyan technológia, főleg sportolóknál, ugye ott inkább szívesebben engedik be ezeket az új módszereket. Relaxáció, jóga, meditáció, autogén tréning, azt gondolom, hogy ezekre érdemes olyan szempontból odafigyelni, hogy gyakorlatilag a vegetatív idegrendszernek küldjük az ajándékainkat. A vegetatív idegrendszernek adunk helyet ahhoz, hogy néha megszólaljon. Nem azzal van a baj, hogy így a tudatunk ugye ural bennünket, hanem az, hogy este megnézzük a nyakizmaink tónusát. Az, hogy már úgy érezzük, hogy beleszakad a derekunk, pedig nem emeltünk semmit. Ezek mind azt jelzik, hogy a törzsizmok, bizonyos frekventált izmoknak a tónusa tükrözi azt a lelki állapotot, amiben éppen vagyunk. Tehát, hogy ezekre ráfigyelni, megtanulni, hogy a testről. Ez egy másik kérdés, ugye, hogy a mi kultúránkban más a cél. Hát gondoljatok arra, hogy oktatás. Például szeretett művészetében írja a Erik Fromm, hogy egy európai ember oda megy egy virághoz, gyönyörködik benne, azt majd leszakítja, és ír róla egy tanulmányt. Keleti ember oda megy, nézegeti, aztán tovább megy. Oké, tehát hogy a különbség a két kultúrában. És most az az furcsa, hogy elkezd ez a vezetés elméleteknél is előjönni ez a különbség a japán és az amerikai módszerek között, hogy igenis az emberre, az élményére, az érzelmi reflexióira, a bizalom légkörére figyelni kell, mert akármilyen gyönyörű matematikai, kibernetikai modellekben gondolkodsz, nem lesznek racionális döntések. Hát ezek azok, amik el kell engedni ezeket az illúziókat a mi társadalmunknak is. Az ember cselekvésnek 70%-a spontán. Semmi köze a logikához. Rohadt nagy magyarázatokat tudunk ráadni, de tudomásul kell venni, hogy nem tudatos a viselkedés. A legzseniálisabb magatartás specialisták nem jutnak el 40-50%-ig. Aztán mondjuk, akkor ne beszéljünk a metakommunikáció, meg a testbeszédről. De a legjobb színésznél nehéz növelni ezeket a lehetőségeket. Hát ezek a kiégésnek itt a külső segítség igénybe vétel nagyon fontos. És a szupervízió, ugye, ami ma divat, egy tanulási modell, mégpedig úgy tanulok, hogy csinálom, és közben beszélünk róla, aztán visszamegyek, és folytatom. A reflektív tanulás modellje, úgyhogy szupervízióról lehet oktatási számlát adni, hogy egész konkrét legyek, mert az egy tanulási technika. És ugye most már önálló diplomát adnak rá minden egyén, most én honoris causa megkaptam, hát örültem neki nagyon, mert már 15-20 évet csináltam, de hát az a igazság, hogy ez egy nagyon fontos terület, és nagyon jó technológiákat alkalmaznak. Lippenmayer, egy szociális munkás, most nem akartam ütni, hogy Kasseli Egyetemen, és azt írta bele az én jegyzetemben, mikor képzést csinált nekünk, hogy tudom, hogy nem tudok semmit. Tehát ez a kétkedés tudománya, hogy egész világos legyek. Az a szupervízió, hogy tényleg, komolyan, biztos, hogy jól csinálod? De ezt csak így lehet csinálni. Még esetleg van valami elképzelésed, hogy hogy lehetne csinálni? Tehát ez az intelligens kétkedést megtanítani. A verzió kidolgozását megtanítani és elsajátítani, hogy nem szabad egy kerékcsapásba menni és fő se emelni a fejet, hanem állandóan nem emelt fel a fejet, azt nézd körül, hogy tényleg jó felemész, vagy csak egyedül sétálgatsz azzal a lelkesedéssel, hogy nincs mögötted senki. Tehát, hogy ez egy nagyon jó technológia, és hát ugye az angol szászok modellekben, az USA-ban olyan a szupervízió, hogy ott a legtapasztalt kollégát megkérik, és akkor az a szupervizor, mert akkor beírja, hogy a Harvardon vagyok supervisor, ez nem is kell érte fizetni. Az európaiban önálló professzió és kívülről jön. Kicsit más lett a kultúrákban ez a modell. Ez most látszik az államgépezetben, sok mindenben, ugye a szabad versenypiacban a különbségek. Szóval azért egy szociális piacgazdaságnak a működése, meg az angol amerikai modellekben van különbség. Hát nem véletlen hezitálgat állandóan a Nagy-Británia is ebben. És hát a tanulásnak ezek a folyamatai, amik fontosak a szupervízióban, hogy Ugye ott is az a lényeg, hogy én most a hallgatóra koncentrálok, a hallgató-oktató kapcsolatra, vagy az oktatóra, aki mindenáron meg van győződve, hogy a hallgatók hülyék, vagy éppen a hallgatók zsenik, csak én vagyok nem alkalmas átadni az információt. Attól függ, hogy kinek mi a víziója erről a kapcsolatról. Egyéni, csoportos és szervezeti szupervíziók, ugye, nagyon lényeges, hogy ezekben hogy dolgozunk. Én azt gondolom, hogy rá kell tanítani a munkatársakat arra, hogy egy szupervízió. Számtalanszor hívta kritikus intézményi helyzetbe, hogy akkor most szupervízió. Ezt rájöttünk, hogy olyan gyorsan nem megy, mert még a szupervízióra való rászocializálás is majdnem hónapokba telik. Úgyhogy jobb először csak kis bálint csoport, kis tapasztalati szupervíziós, utána lehet komolyan ígérkezni arra, hogy ott komoly szupervíziós munkát lehet csinálni. Tehát itt, mint tanulási terület, kire koncentrál ez a rendszer, kiknek kell segíteni, mert azért akkor, amikor egy pszichológus a 15. véleményét úgy írja, hogy mater dependencia, anya függőség, akkor a pszichológus kell vizsgálni, nem a klienseit. Ugye? Tehát, hogy azért vigyázzik, hogy kire fókuszálj. Nem biztos, hogy ott keresd a bajt, ahol a tünetet hordozzák. Azért egy ilyen, vannak ilyen modellek már, a szenvedélybetegeknél kidolgozott modellek például, hogy amikor a keresztfüggő, a feleség, aki azt mondja, tényleg nem itt áll a helyrám, tényleg nem itt áll a helyrám, a 8-szor így hazamegy, 9-szer biztos, hogy részegen fog hazamenni. Hát úgyis azt hiszik róla, hogy berúgott. Ugye kell hozzá ez a, aki azt hiszi, hogy ha én nem lennék, ez már rég a temetőben lenne. De ettől a legfontosabb a környezetébe. Ez az egyetlen szerep, mert egyébként rá se figyelnének. De egy az egész falu, hát mint egy mártírra néz, hogy ilyen férfival élni tud, hát ez egy földi angyal. Aztán lehet, hogy én nekem volt olyan kliensem, aki az 5. alkoholistát hozta, és mondta neki, nem kéne magának már férhez menni. Mindenkiből tudott alkoholbeteget csinálni. Mindenkiből. Bármilyen nyersanyag volt, profi volt a gyártó cég, ugye, és akkor tényleg egyszer úgy elmosolyogott, és mondta, hogy hát igaza van, doktor. És megfigyelték egyébként, hogy a alkoholos érintett családokból a lányok, azok 4-szer gyakrabban választanak alkoholra veszélyeztetett férjet egyébként. Mert úgy érzik, hogy az anya, az nem jól csinálta, majd ő megmutatja, hogy kell. Ezt a hülye játszmát, ez beviszi az életének a nagy programjába. Ez lesz a lakani vágy, ugye, hogy majd én megmutatom, csak hát közben rámegy az élet, ugye, és az a megismételhetőség, meg az egyediség, meg az egyszeriség, az azt gondolom, hogy a szupervízióról talán egy ilyen összefoglaló, hogy kell ezt megtervezni, ez egy állandó kör, tényleg türelmesen kell ezt csinálni, és hogyha ezeket nevesíteni akarjuk, akkor kapcsolat, tervezés, megfigyelés, analízis, megbeszéljük, és utána levonjuk a következtetést. Ez tényleg egy szuicidális krízis volt? Biztos, hogy szuicidális? Akkor mit kellett volna? Akkor cry for help, akkor krízisintervenció, akkor öngyilkosság megelőzés. Tehát, hogy idáig el kell jutni, hogy a döntéshozatalig vigyel a egyént ebben az ügyben. No, áttérnék egy kicsit a konfliktusokra, mert közben nézem azért az időt is, hogy a konfliktusok ugye a küzdelmek két vagy több ember között, vagy két késztetés között. Vannak úgynevezett olyan konfliktusok, amik két appetencia vetélkedik, két pozitív dolog, két averzió vetekszik, hogy két csúnya hölgy közül nem tudom melyiket vegyem a feleség, mindegyik teherbe esett tőlem. Ez a két negatív késztetés, ugye ezek vetélkednek. Az igazi veszélyes konfliktus, az ambivalens konfliktus, amikor van egy pozitív tartalma, meg egy negatív tartalma, és azok vetélkednek. Ez az ambivalens konfliktus. Ezekből biztos a szorongás egyébként a társadalomban. Hát aztán itt lehet nézni, hogy a nézeteknek, meg a konfliktus változás verseny jellege, a Buridánusnak a szamara, ugye ezeket mind ismerjük. Hát hogy vesznek minket? Először önmagunkkal vagyunk konfliktusban, itt a nagy bajok. Ezeket pszichoterápiába kell vinni. A párral, a családterápia, a családdal, aztán munkatársakkal, hát ott vagy munkát helyet változtat, vagy elmegy a humán erőforrás menedzserhez, aztán kérdezősködik. Hát az okai között itt rengeteg strukturális okok, információhiány, személyközi kapcsolatok, az értékekben lévő konfliktusok, ezer meg ezer lehet ezeknek a kapcsolatok. Mi az alapvető dolog, hogy mélyebb a kapcsolat, annál valószínűbb, hogy lesz konfliktus. Tehát, hogy a konfliktusokkal együtt meg kell tanulni élni. A konfliktusokat nem ki kell kerülni, meg nem komplexusokként elnyomni, ugye, hanem ma már azt hirdetjük, hogy vidd át, old meg, tanuld meg, megküzdési kapacitásod növeld, legyen egy közös megoldás, bizalom, egyéb. Na, ezek kár, hogy ez a modell lett itt. Itt szociális okok, kulturális, minden egyéb befolyásolja azt, hogy lesz ebből, vagy nem lesz ebből konfliktus. Miből lehet következtetni a biztos jel a konfliktusra? Teljesítmény romlik a hallgatónál, vagy az oktatónál, alakoskodó udvariasság. Kérlek, persze, hát igen. Mikor kiment, akkor az ellenkezőjét mondja, bizalmatlanság, gyűlölet, lappangó, surlódások, becsapja azon, ha csak a húzat volt, nem semmi. Átbeszélések. Úgy kommunikálnak, hogy senki nem tudja, hogy mi történt egymás között. Nem tudod megmondani, csak úgy jót vitatkoztak. Miről beszéltek ezek? Akkor ott biztos, hogy konfliktus fogsz találni. Sérül az információs rendszer, elspájzolják az információt, az a legelső. Beavatott az nem mondja el, az spájzolja az információt. Rossz vezető pedig információ visszatartással próbál manipulálni, ugye? Aztán szétdarabolja a kapcsolatot, akadozik minden, egyszer csak ott már olajozni kéne ezt a rendszert, ugye? Mi lesz ennek a veszélye? Torzítás, új értékrend, bizalmatlanság, kiúttalanság, és nem lesz távlat. Megint eljutottunk oda, hogy Lacan szerint a 16. kocka hiányzik. Ugye? Nem lesz hova telepíteni a vágyakat. Egy drogos megkérdezel, hogy hát gondolt már arra, hogy miért megy ki mondjuk Ausztráliába? Hát azon még nem gondolkodtam. De hát ennyi a gondolata, hogy kimegy Ausztráliába. Tehát jön egy ilyen ötletbetörés, semmi koncepció. No, ami itt érdekesebb, hogy ha ezt itt végignézik, de nem látszik biztos, a megkeményedés, vita, szavak nélkül, koalíció, tekintély elleni támadás, ultimátum, korlátozott, megsemmisítő támadás, a végén a megsemmisítés, bármi áron, én ezt kinyírom, addig, míg én itt hektom, addig itt nem lesz oktató. Hát most akkor megnéztek, lehetséges megoldás itt még ebben a szakaszban van. Itt már semmi. Közvetítő, nemzetközi konfliktusok ugyanez, még ide bejátszik a játékelmélet, hogy oda megyek, szétlőlek atombombával. Ha te neked most atomtámadásra készül, akkor oda megyünk, és mindenki tudja, hogy nem fog oda menni. Hát gondoljatok végig a játékelméleti modellbe, ahogy lefegyverezték az oroszokat. Azt mondták, hogy rakéta. Oké, akkor osztott fejjel csináltak. Utána silóba rakták, silóba. Akkor utána atomtöltetű tenger alatt járok. Akkor az amerikaiak azt mondták, na jó, akkor most kimegyünk az űrbe, ugye Ronald Reagan, hát akkor űrháborút csinálunk. Oroszok azt mondták, nekünk már nincs több pénzünk. Semmit nem csináltak az oroszok, és Pepsi-ezést kaptak. Semmi. Tehát, hogy a játékelméleti modellel gyönyörűen el lehet jutni, annélkül, hogy a konfliktus megoldaná. Hát most ezt csinálják mondjuk itt a közel-keleti válságok idején. Akkora szélsőségig kiteszik a pontot, hogy utána onnét már vissza lehet jönni. Nyilván mindenki tudja, hogy ott nem fognak atomtámadást intézni, de mennek, és a nemzetközi ügynökség, hogy amely Irakban is mind megkeressük a bombát, megkeressük a sugárforrást. Aztán hol megtalálják, hol nem, ugye? Mi lesz itt? Verseny van, vita van, játékelméleti modellek vannak, teritorium sérelmek vannak, az oktatók között is rengeteg, hogy ezt nem tanították meg a pszichológia alapjában, a személyiséglektanban nem, szociálpszichológiában nem, ugye? Mert azért az is érdekes, amikor mondjuk szigorlatra jön egy 4 pszichológiai tárgy után a gyerek, és akkor az a tétele, hogy figyelemzavar. Mond a gyereknek, hogy hát valamit mondja. Mondja, nem tudok semmit, hát de valamit mondja. Mondja a következőt. Azt mondja, amikor a csajomnak beszélek, nem figyel rám, az nagyon zavar. Zseniális. Ennyi volt a figyelemzavar tételről, úgyhogy elkezdi ezeket a furcsa helyzeteket kezelni. Hát annyira elrőgtük magunkat, hogy hát muszáj volt megbuktatni, mert mindenki hallott. Hát azért ez már erős volt. A kultúra, milyen a kultúra az intézményben? Gyenge vagy erős a hatalmi távolság? Ugye most nagyon divat a kultúrákkal foglalkozni a szervezetekbe, és akkor mi a teendő a konfliktushelyzetben? Mi a probléma? Miért merült fel? Kinek áll érdekében? Milyen megoldási lehetőségek vannak? Minél gyorsabban tisztázni? Kényszer, halogatás, meggyőzés, koalíció, rábeszélés, mindenfélét lehet alkalmazni, csak az a lényeg, hogy valamennyire tudjunk átlendülni azon a konfliktusos helyzeten. Munkacsoport átszervezés, például csinálunk ilyen kilövő állásokat, hogy oda beteszünk, és aztán utána megszüntetjük azt a részleget, és akkor konfliktusmentesen leválasztottuk a fertőző gócot a szervezetünkről, ugye? Az egy gyanús, mikor valakit így elkezdenek egy másik ilyen eddig nem létező szervezetbe úgy kinevezni. Ugye én szoktam mondani, hogy meg a politika pláne olyan, hogyha aki a politikával házasodik, hamar megözvegyül. Tehát ez is benne van a kockázatokban. Hát itt a pozitív hatása is van a konfliktus. Nem kell kerülni annyira a konfliktus. Erősíti az identitást, az értékrendet, az összetartozást, a prioritásokba segít. Hogy muszáj ez nekem? Hülye vagyok én? Ezeket a kérdéseket megválaszolja, akkor a helyén van a cél. Mindig át kell programozni. Ez olyan, mint a GPS-et. Megöregedett a program, kész, frissíteni kell. Hát aztán itt vannak a megoldási stratégiák, konfliktus körül, mindent lehet alkalmazni. A legnehezebbek a szerepkonfliktusok. Hogy milyen szerepeket hordozunk, túlterheltség egy szerepbe, ha 80-an válnak a váróba, akkor az orvos túlterhelt lesz, meg az a szociális munka. Szerepközi konfliktus, amikor a főállás, mellékállás ütközik, az apa konfliktus, hogy még mindig nem vagyok otthon a 2,5 éves leányomnál, mire hazamegyek, alszik. Akkor a szerepen belüli konfliktusok, hogy mások az elvások. Mást akar az OEP, mást akar a főigazgató, mást akar az oktató, mást akar a tanulmányi osztály ebben az ügyben. Szerepküldőknek a konfliktusa ugyanez, ezeket szépen elemezni kell. És akkor áttérnék még 2-3 mondatra a vezetésnek a dolgaira, de hát ezek itt azt gondolom mindannyiuk számára ismertek, csak érdekes, hogy a vonulatát figyeljék meg, hogy először nézték a folyamatokat, meg amit mérni lehet, és rendeztetél, és akkor utána már ugye egy kicsit az európai kultúrában jobban gyökerező irányzatként itt voltak a vezetési funkciók, akkor Weber megcsinálta ezeket a merev határokat, gyönyörűen a szakszerűség, kiszámíthatóság. Most a neo-weberi iskolák jönnek elő, hogy akkor ezt lehet szépen szabad, tényleg professzionális, tényleg jó. Csak a rugalmasságot nehéz megőrizni egy rendszerben, állandóan vetekszik a rugalmasság, meg a rigiditás, meg a rugalmatlanság. És akkor rájönnek ugye ezek az új iskolák arra, hogy gyakorlatilag a hangulat, a munkateljesítmény, a jó szociális légkör lesz a kulcsa mindennek, és nem kell nagyon másra figyelni, csak jó legyen a légkör. És hogy próbálj meg az ember olyan fajta helyzetet alakítani, hogy elégedettséget termeljen abból a rendszerben. Aztán jönnek a szükségletpiramisnak a megalkotása, akkor ezek a beosztott típusok, meg hallgató típusoknak a XY elmélet, hogy az egyik lusta és nem akar úgyse, muszáj kényszeríteni, a másik meg magától is csinálja című. Most én voltam már olyan rafkos, hogy az utolsó tímemet, most 6-an dolgozunk a térségi igazgatóságba, mind a 6 munkatársamat én magam az eddigi 15 éves tapasztalatomból szedtem ki. Tehát őket kértem föl, és ők mind Y-típusok, és csinálják egyedül, mint a kis angyal. Én bent vagyok, ha nem vagyok, nem vagyok. A mechanizmus megy. Néha persze meg kell küzdeni azzal, hogy az önállóságnak már ekkora fokából lehet, hogy egy fokot szeretnék visszavenni, de az marha sok energia. Nem biztos. Tehát, hogy óriási lényeges, és hát tudják azt, hogy valakik egy rendszerben passzívan lesznek, és 5% az, aki képes arra, hogy megváltozzon és kreatív legyen. Ha nem tudsz 5%-ot produkálni egy rendszerbe, akkor nem tudod vezetni a rendszert, és egyáltalán tudod megváltoztatni. Tehát az oktatói rendszerben is, ha nem jön be az 5%, én a kórházban akkor szembesültem ezzel, hogy a kórház 3200 dolgozóból volt. Amikor eljöttem, akkor már csak 2100 volt, és 17%-a javult a teljesítmény 980 ember elküldésével. Hát de ennek aztán volt emocionális kihatása is, ugye? De azt látni kell, hogy ha nincs meg neked a nem tudom, 200 embered, akik egy irányba akarnak menni, akkor nem lehet szervezetet átalakítani. Kész. Meghalt. Tehát ennyire világossá teszi ez a rendszer dolog. Aztán az integrációs törekvések, ugye a racionális döntéshozatal, hittek abból, hogy minden logikus, kiszámítható, nem igaz, mert intuitív döntéseket hoznak legtöbben. Nem a cégek változnak, hanem a környezet, és a környezet szelektál belőlük, mint a populációs ökológia elmélet. Ez az elmélet gyönyörűen behozza a kelet-nyugati kultúra különbségét. Ezek nagyon-nagyon hatékonyak abban, hogy ma egyre jobban a pszichológiai tényezők kezdenek előtérbe kerülni. Miért nem hoz racionális döntést az egyén? Azért, mert nem az összes lehetséges megoldási alternatív. Nem feltérképezhető, túl fárasztó lenne az, a kimeneti pontokat nem tudja előre prognosztizálni, a nem lényeges dimenziókat nem tudja összehasonlítani. Tehát borzasztó, szörnyű vezetőként vaktába dönteni, az az ECPET című dolog, és nagyon sokszor sajnos egy ilyen helyzet kialakul az oktatói környezetben is. Aztán vannak a kilátás elméletek, ugye, amikor azt nézzük, hogy bonyolult kockázatos döntésből leegyszerűsítjük a problémát, racionalitás helyett szubjektív előítélet, én nekem van egy olyan megérzésem, ugye, aztán kellően nem veszik figyelembe a racionális magyarázatokat, és mégis hatékonyak tudnak lenni, mert egyik céget a másikat fogják és ki tudják virágoztatni. Aztán a kompetenciákat nézünk, de ezt a vezetés elméletben mindannyian ismerik. Rengeteg olyan dolog van, amit nagyon fontos, hogy rendelkezzen az egyén, mert különben az a fajta elégedetlenség, frusztráció megint csak a burnout fele fogja terelni. A vezetői szerepeket, hogyha nézik, akkor itt 10 olyan vezetői szerep van, amiben az egyénnek, ha Morenót nézném, akkor Morenónak a kulturális atomjába ennyiféle szerepbe kéne jól produkálni magát az egyének, és lehetőleg ilyen sok szerepre alkalmas, rugalmas figuráknak kéne vezetni. Nagyon vicces ez a kalapok, nem tudom, mennyire ismerik ezt a Bónónak az elméletét, ugye, hogy azt mondja, hogy ha van egy konfliktus, vagy egy probléma egy szervezetben, akkor mindenkinek adnak ugyanolyan színű kalapot. Mert mindegyikből van csoportlétszáma megfelelő kalap sorozat. Fejmérettől függően. És akkor beleültem, beszélünk csak a fekete kalapot adunk mindenkire, és azt mondjuk, hogy most csak ellenvetéseket szabad mondani. Akkor adunk piros kalapokat, most az érzésekről szabad beszélni, semmi másról, egyébként pofa be. Aztán akkor megy tovább a tényekről, és akkor ezek alatt 7-10-szeresére növekszik a hatékonysága a kommunikációnak. Borzasztóan nehezen viselik az emberek, hogy most piros kalap van rajtam, nem látod? Na de utána már megy ez a dolog. Tehát nagyon egyszerű kis technikák, amiket nem szabad lebecsülni. Aztán ugye, hogy milyen típusú beosztott akarja csinálni, de nem tudja, nem csinálja, tudja is, meg csinálja is, hát azokat kell megkeresni. Az a kevés százalék, azokat a begyűjtött egy kis cégbe gyönyörűen piacképes tudsz lenni, meg hát a hallgatóknál is, hogyha most te TDK-s csapatot akarsz, vagy nem, akkor tényleg be kell gyűjteni azokat, akik erre képesek. A szervezeti kultúra megint csak előjön, hogy hatalmi típusú, feladattípusú lesz, szereptípusú vagy személyre alapozó. Hát, hogy mennyire tudjuk az oktatásba ezt visszahozni, hogy személyre szabott legyen a kérdésföltevés, személyre szabott legyen a nem tudom én, az interjú vele, vagy akármi. Én amikor hozzák a szakdolgozati témákat sokszor, hogy mi érdekli ez magát? Ha valamit költsön, valamit keressen, mindig azzal kezdve, mi az a szubjektív ok, amiért magát ez megfogta. Ez maradt. Hát azon keressen egy másik témát, mert azzal nem lehet végigcsinálni a dolgozatot. Ez a szörnyű egy nehéz helyzet. Ez a kultúramodellek megint csak, hogy mennyire kifele orientált, mennyire nem rugalmas, vagy szoros a kontroll, célorientált az egyén, vagy nem, innovációorientált, vagy nem, ugye líder típusú, vagy éppen menedzser típusú a személyiség. Aztán jönnek ezek a csoportos alkotótechnikák, itt is egyre jobban be kell vezetni az oktatási rendszerbe is, hogy csoportos szellemi technikát, mert azt figyelték meg, hogyha a véleménynyilvánítás meg az ötletnek az időpontját szétválasztjuk egymásról, majdnem 3-10-szer több ötletet képesek az egyének hozni. Tehát nem fékezi le a minősítés az ötlethozást. És ezzel az egyszerű kis technikával rettentő sokat lehet hozni. Aztán vannak ezek a 6-35-ös, meg a Philips módszer, a Philips cégnél dolgoztak ki. Ugye nagyon pici időkkel, 6 perceket kapnak, 6 fő, aztán újra, meg forognak, minden. És kiki csiszolják ezeket a jó technológiákat, nominál csoportmódszer, Delphi módszer, például amik itt jönnek még. Ezeknek meg az az lényegessége, hogy például nem kell egymásra összeférhetetlen embereket is lehet ilyen távlevelezgetéssel, e-mailezgetéssel, véleménynyilvánításra és ötletgazdagításra fölhozni, úgyhogy közben ezek nem tudja dominálni egy okoskodó. Képesek egymást elszigetelten, miután anonimek maradhatnak, csiszolják az ötleteket közösen. Nagyon jó technológiák arra, hogy egy munkahelyen ne a frusztrációt vigye el az egyén, hanem tényleg innovatív sikereket tudjon tenni. Hát ugye Maslownak a szükséglet piramisa tényleg egy ilyen nagyon traumatikus élete volt ennek a szegény Maslownak, de azért az önmegvalósítási szükséglet meg ezeket a rétegeket. Egy társadalomnak idáig el kell jutni, hogy innét induljunk, és ne ebből az aljából a 3 millió szegénynek az országa legyünk, mert akinek és megélhetési szükséglet problémái vannak, az nem tud magasabb szintű ötleteket kreálni. Tehát attól ül le a társadalom, hogy leszorítjuk ezeket a szükségletpiramis aljára, és ott már nem talál semmit. Na még egy ilyen vicces dolog, hogy egy dolgozatírásnál milyen kihívások vannak. Hát, csalódottság, hogy elakadtam, bizonytalanság, elveszítem az útirányt, unatkozom, hogy nem akar vége lenni, kilátástalanság, hogy ennyi idő, aztán nem, hát ezt a szart én írtam, reménytelenség, hogy hát ez így van, aztán dümikor elolvasom, hogy csak ennyi volt az egész, vagy akkor arra reflektált mondjuk a szakdolgozati konzulens. Hát azt a sértődöttséget, amit a legtapintatosabb formában megír az ember, hát meg kell tanulni azt, hogy az, azért van a legtapintatosabb visszajelzés, hogy közös érdek, hogy az ne legyen egy bukta a végén. De nehezen kezeljük ezeket a kommunikációs helyzeteket is, és akkor vagyunk így, hogy hát én azért jöttem, hogy nem voltam még egyszer se konzultálni, de most akkor már szeretném, hogyha ezt a 8 találva alá tetszik írni, meg akkor a dolgozatomra is legyen szíves már. Na most ez a helyzet azért, te lovat nem tudjuk elkapni, meg a szamarat, ez már nehéz. Ugye itt lett vége, úgyhogy bocsánat, hogyha pár perccel túlnyúltam.